Most pedig hallgassuk meg Isten szent igéjét tanításunkra, ahogy az megírva található Pál apostolnak Timóteushoz írt első levelének első fejezetében, a fejezet 3-tól 17-ig tartó verseiben. A megnevezett helyen Timóteushoz írt első levél első fejezetének 3. és azt követő verseiben így szól Isten igéje. Amikor Makedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat. Ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének hitben való elfogadására. A parancs célja pedig a szívből jövő, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki a törvénynek megfelelően él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mind az ellen, ami ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bízatott. Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet, előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökkévalóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen. A mindenható Isten áldja meg az ő igéjének meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását. Most gyertek testvérek, fennállva válaszoljuk Isten hívására. Imádkozzunk. Valóban, mennyei Atyánk, milyen csodálatos az, hogy Te ma is hívsz bennünket. Hogy nem azt nézed, milyenek voltunk azelőtt, hanem azt látod bennünk, amivé Te magad tudsz formálni bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy ezért hívsz bennünket halk, szerető, szelíd szóval. És köszönjük, hogy így gyűjtöd egybe a Te egyházadat, az idők kezdetétől fogva annak végéig. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád tartozhatunk, hogy bár minden érdemünk nélkül is, de Te nekünk akarod ajándékozni mindazt a dicsőséget és csodát, ami Te magad vagy. Hogy Te azért szenvedtél a kereszten, azért szenvedted el a halált is, hogy mindezt nekünk ajándékozhass. Köszönjük, Urunk, hogy Te mindenből semmivé lettél azért, hogy bennünk semmiségekből mindent csinálhass. Olyan jó, Urunk, azt látni, hogy Te ilyen könyörülő, hozzánk lehajoló Istenünk vagy. Köszönjük, hogy ma is ezért hívtál bennünket ide. Ma is meg akarsz bennünket ajándékozni a Te akaratoddal, a Te szent szavaddal. Olyan sok minden kerik mégis a fejünkben, ami miatt nem tudunk rád figyelni. Hát hadd kérjünk Téged, hogy csendesíts el bennünket. Te adj nekünk nyitott fület, szomjas szívet, és a te igéd megcselekvésére kész elmét. Így kérünk, Urunk, hogy jöjj és maradj ma mi velünk, áld meg és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Légy annak te a valódi szerzője. Amen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amely alapján az ő szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét hirdetem köztetek, írva található a már felolvasott ige szakaszban, és az éneklés után fel is olvasom nektek, most pedig az ige hirdetésére készülve a 172. dicséretet énekeljük annak egyetlen versével, amely így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben. Tehát Isten igéjét olvasom, a már felolvasott ige szakaszból két verset emelek ki, a Timóteushoz írt első levél első fejezetének 15. és 16. versét, ahonnan így szól hozzám Isten igéje. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Ámen. Foglaljunk helyet. Talán többen tudjuk, hogy a Timóteushoz írt levél, amelyről a mai textusunkat felolvastam, egy picit különbözik Pál apostol többi levelétől, a hagyományosabb levelektől. Ez egy olyan levél, amit nem egy gyülekezetnek írt Pál, mint például a korintusi leveleket, vagy nem is több gyülekezetnek, mint amilyennek például az efézusi levelet szoktuk tekinteni, hanem egy személynek, mégpedig tanítványának, szolgatásának, Timóteusnak. És ez a levél nagyrészt a gyülekezeti élet vezetésével, pásztorolásával kapcsolatos feladatokat veszi sorra. Arról beszél, hogy amikor Timóteus megkezdi első teljesen önálló lelki megbízatását, akkor hogyan forgolódjon abban a gyülekezetben, milyenné próbálja azt a gyülekezetet Isten igéje által alakítani, milyen az a gyülekezet, amelyik Istennek is kedves. És a másik, szintén Timóteushoz írt és a Tituszhoz írt levéle együtt, ezért ezt a három levelet szokták úgynevezett pásztori levélnek is hívni. Ezek a pásztori levelek, és így a Timóteushoz írt első levél is, ezek jó részt mentesek a nagyívű teológiai kifejtésektől, ezek elsősorban gyakorlati útmutatót adnak a gyülekezeti élettel kapcsolatban. Ezen a ponton azonban, ebben a két versben, illetve még néhány versben ezelőtt is, szinte alig, hogy belekezdene a levél érzelmi mondani valójába, Pál apostol néhány egészen személyes mondatot ír le. Ráadásul elsőre úgy tűnik, mintha ezt meglehetősen önostorozó módon tenné. Azt írja magáról, a bűnösök közül az első. Nem hangsúlyozza saját apostolságát, mint például a Galata levél elején teszi. Nem akarja személyes hitelével, apostoli mi voltával alátámasztani azt a mondani valót, amit majd ki fog fejteni a levélben, hanem egy személyes vallomást tesz. Mégpedig egy olyan vallomást, ezt majd talán néhány perc múlva látni is fogjuk, ami bár elsőre talán álszerénységnek, önostorozásnak és bizonyos szempontból képmutatásnak is tűnik, de valójában a keresztény reménység egyik legcsodálatosabb megnyilvánulása. Talán nem kell sokat magyarázni, hogy Pál apostol ezt a mondatot egyáltalán nem szó szerinti értelemben írja le. Nem úgy történt nála ez, hogy végigvette a világ bűnöseit és bűneit az idők kezdetét fogva egészen az ő koráig, megmérte azok szélét és hosszát, majd pedig egy hosszas kalkuláció eredményeképpen arra jutott volna, hogy hát itt most bizony én vagyok a legbűnösebb. Nyilván nem erről van szó. Ez a mondat sokkal inkább a Jézus Krisztussal találkozott, a vele megismerkedett ember vallomása, aki újjászületésekor hátra tekint előző életére, és hirtelen szembesül mindazzal, amilyen élete neki Jézus Krisztus nélkül volt, amit ő Krisztus nélkül tett. Meglátja, hogy mindaz, amit eddig közömbösnek, vagy néhol helyesnek is tartott, az valójában micsoda Isten szemében. Hogy valójában milyen sötét és reménytelen az a helyzet, amit mi Krisztus nélkül élünk, hogyha ezt a hit szemüvegén át nézzük. Pedig milyen volt Pál élete megtérése előtt? Ha szigorúan világi szemmel, vagy az akkori zsidó vezetők szemével nézzük, ő egy egészen kiváló ember volt, akiben nem találhatunk semmi kivetnivalót. Sőt, akár még azt is mondhatjuk, hogy ő egy kiváló harcosa volt a zsidó hitnek. Rabbinak tanult, kora egyik leghíresebb tanítójának, Gamálielnek az iskolájában. A hit és a zsidó tanítás egészen kiváló ismerője volt, a szokások buzgó betartója, igazi farizeus. És hű farizeusként ő nem csak hogy egyetértett például István vértanú kivégzésével, hanem amikor ezt előjáróitól megkapta, akkor bizony személy szerint ő is kíméletlenül üldözte azt a zsidóságból éppen frissen kiszakadt szektát, amit a korábbi vezetőjéről krisztusiaknak vagy más néven keresztényeknek neveztek. Egy igazi végrehajtó volt, aki bármilyen feladatot kapott, meggyőződéssel és hittel állt bele abba a feladatba. És mivel ezek a keresztények más tanítottak, mint amit a hagyományos zsidó tanítás, a farizeusi iskola mondott, ezért számára kézenfekvő volt, hogy nekik bizony veszniük kell, és ezért még arra is hajlandó volt, hogy a főpaptól külön engedélyt kérjen azért, hogy a damaszkuszi keresztény gyülekezetet feloszlassa, felszámolja, szétverje. Aztán, hogy ez hova vezetett, ezt tudjuk azért az ő életéből. Vagyis nem csak, hogy tette a kötelességét, hanem meglehetősen buzgó módon állt bele ezekbe a feladatokba. És nézzük meg, hogy hogy látja ő mindezt a korszakát, akkor, amikor már Krisztusban újjászületve a hit szemüvegén át nézi. Ha csak két verssel előrébb olvasunk, mint ez a két vers, amit most felolvastam nektek, de Isten tiszteltünk elején ezt a verset is felolvastuk, azt mondja, hogy őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam. Isten káromlása nyilván abban mutatkozott meg az ő életében, hogy gonoszul beszélt Jézus Krisztusról. Sőt, ahogy ezt az apostolok cselekedeteinek a 26. fejezetében is elolvashatjuk, az Agrippa előtt tett vallomásában ő elmondja, hogy ő bizony kényszerítette is a keresztényeket arra, hogy megtagadják Jézus Krisztust, hogy káromolják. Ez abban az időben viszonylag gyakori volt sajnos a keresztény üldözések kezdetének az idején, hogy aki megtagadta az ő megváltóját, az elkerülhette azokat a szenvedéseket, amik rá vártak. De Pál apostol ebben tevékenyen részt vett. Káromoltam és káromoltattam őt, mondja. És bizony üldöztem is az övéit. Vagy ahogy a Galata levél elején olvassuk, féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. Mert én ilyen erőszakos ember voltam. Itt az apostol egy olyan görög szót használ, amit talán mi is ismerünk, azt mondja, hogy hybristés. A hybrisz szó talán nekünk is ismerős korábbi tanulmányainkból. Ez egy olyan embert jelent, aki nem csupán, hogy erőszakos, hanem gőgös, öntelt, dőfös, önmagát, mindenhatónak gondoló, aki senkit és semmit nem ismer el önmagán kívül. A régi görög mitológiában sokszor az uralkodók estek ebbe a bűnbe, a hybrisz bűnébe, amikor önmagukat Istenhez hasonlóan mindenhatónak képzelték. És Pál apostol ilyen embernek nevezi magát, ilyennek látja korábbi önmagát a megtérése után. Azt mondja, káromoltam Istent, másokat is káromlásra kényszerítettem. Üldöztem Isten egyházát, és mindezt azért, mert én ilyen erőszakos, dőfös, gőgös, öntelt, hibrisz ember voltam. Ezt foglalja össze ebben a fél mondatban, hogy bűnösök között az első. Nyilván nem méricskélés alapján, hanem a lélek alapján. Mert amikor Isten szent lelke megérinti az embert, amikor valójában feltárul előttünk a szívünknek ez a hatalmas sötétsége, akkor ott már nincs helye méricskélésnek vagy hasonlítgatásnak. Mindannyiunk életében vannak olyan szakaszok, általában az életünket mi így kezdjük, és sokszor a megtérésünkig így folytatjuk, amikor közömbösnek vagy éppen helyesnek gondoljuk azokat a dolgokat, amiket Isten gyalázatos bűnöknek tekint. Amikor azt gondoljuk, hogy a szabadság azt jelenti, hogy saját magunkon kívül minket senki és semmi nem korlátozhat, mert mi emberek alapvetően ilyenek vagyunk, hogy nagyon önmagunk körül forognak a gondolataink. Helyesnek gondoljuk, ha átgázolunk a másikon, hiszen verseny van. Helyesnek gondoljuk, ha a másik kárára gyarapodunk, hiszen jogszerűen tesszük azt. Sokszor helyesnek gondoljuk azt, hogyha megcsaljuk a házastársunkat, hisz tulajdonképpen csak vadászösztönünk van. Ha pletykálkodunk, ha karaktert gyilkolunk, ha igaztalan dolgokat terjesztünk, hiszen az csak kommunikáció. És mindig találunk önigazolást mindarra, amit később ki kell mondjuk, hogy Isten szemében gyalázatos. És valóban csak a Szentlélek tudja velünk azt megértetni, hogy mennyire mély az a sötétség, ami a lelkünkben van. Hogy mindez mit jelent Isten szemében. Talán nem véletlen, hogy amikor Pál apostol ezzel szembesül, akkor önmagát érzi a legbűnösebb embernek. De mégis azt kell mondjuk, hogy kimondhatatlan ajándék az, amikor Isten szent lelke kinyitja egy ilyen embernek a szemét. Amikor meglátja a bűneit, bűnnek látja mindazt, amit Isten bűnnek lát az életében, és nem magyaráz, nem mentegetőzik, nem szépít és nem ködösít, hanem mindezt konkrétan a nevén nevezi. Ilyen konkrétan, és ez fájni kezd az embernek. Nagy kegyelem az, amikor valaki ide eljut. Minden élet gyógyulása ezzel kezdődik. És a hitben való növekedésnek is ez az egyik legfontosabb motorja. Én magamról is tudom, hogy mennyire fájdalmas az, amikor Isten felhívja a figyelmemet arra, hogy egy adott pillanatban mennyire gonoszul cselekedtem, mennyire gonosz dolgot mondtam, vagy mennyire szennyes módon gondolkodtam valamiről. De mégis hálás vagyok azért, hogy Isten ilyenkor nem nyugszik ebbe bele. Nem hagy meg bennünket ebben az állapotunkban, hanem rávilágít és készé tesz bennünket arra, hogy nevén nevezzük és elhagyjuk ezeket. És milyen nagy lehetőség, és milyen nagy ígéret az, hogy tudjuk, hogy van ezekre bocsánat, hogy van ezekből szabadulás Jézus Krisztusban. És azért talán az sem véletlen, hogy Pál apostol mindezt a mondatot, hogy én a bűnösök között az első vagyok, egy hálaadás keretébe foglalja. Ha végigolvassuk az előző és az ezt követő néhány verset egyben, akkor azt látjuk, hogy Pál lelkeit ezzel együtt is újjon, hogy örvendezik. Mert itt nem csak saját magát látja meg ebben az elveszett állapotában, mint bűnösök között a legelsőt, hanem arra is felhívja a figyelmet, hogy ebből a helyzetéből őt Jézus Krisztus kegyelme kiemelte. És ezzel azt mondja Timóteusnak, hogy kedves Timóteus, szeretett szolgatársam, neked fogalmat sincs arról, hogy én milyen mélyen voltam. Hogy honnan hozott engem ki az Úr hatalmas erejével. Hogy bár nem tudtam, de fuldokoltam, és a halál torkában voltam, de ő kimentett onnan. És ha bármikor is bizonytalan lennél abban, hogy Isten készé tud-e, alkalmassá tud-e téged tenni a szolgálatra, akkor mindig lebegjen a szemed előtt, hogy én milyen mélyről jöttem, hogy honnan emelt engem ki az Úr ebbe a szolgálatba. Én nem magamtól lettem Isten szolgája, hanem egyedül az ő akaratából. És ha engem ebből a feneketlen mélységből ki tudod hozni, akkor kedves Tibortheus, ez neked is reménység a szolgálatodra nézve. És talán az sem véletlen, hogy pont itt olvassuk ezt a mondatot Páltól. Mert alig néhány verssel hamarabb éppen azt fejtegeti, hogy néhányan a gyülekezetből elszakadtak a képmutatás nélküli hitből fakadó szeretettől, és törvénytanítónak képzelték magukat. Törvénytanítóként tetszelektek. És a törvény valóban jó és hasznos a tanítása, de Isten igazi ereje, igazi hatalma Jézus Krisztus szabadító művében jelentkezik az evangéliumban. És ha ez így van, akkor mi ne ítélkezni akarjunk, hanem a saját bűnünket megvallani és letenni, és másoknak pedig ugyanezt a szabadulást, a Jézus Krisztusban elnyerhető bocsánatot hirdetni. Azt írja, hogy ez a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rá bízhatott. Mert mi emberek sokszor még Jézus Krisztus megváltottjaiként is inkább ítélkezni szeretünk. A másik bűnét meglátni, felfedni, aztán jól elítélni. Ebben ma is nagyon jók vagyunk. Elítélni, mert nem keresztény, elítélni, mert nem hisz, vagy mert másban hisz, mert nem ismeri Istent, vagy mert más a bőre színe, vagy a kultúrája. És közben itt van előttünk Pál apostol, azzal a feneketlen mélységgel, ahonnan jön, aki életének a jó részében nem volt keresztény, másban hitt, mi több, üldözte is Jézus Krisztus egyházát, és mégis elérte őt Jézus Krisztus szabadító hatalma. Vele Isten példát statuált, mégpedig a lehető legjobb értelemben, nem büntetéssel, hanem halk, szelíd szóval, hívással, újjáteremtéssel. Rajta Isten megmutatta azt, és ez az igazi példa, hogy nincs Isten előtt végletesen elveszett ember. Nincs olyan mély helyzet, nincs olyan áldász, harc, háború Istennel szemben, ahonnan ő ne tudna minket kiemelni, ahonnan ne tudna az ő szeretete bennünket kiemelni. Hogy nem lehet senki olyan mélyen, hogy az evangélium ne tudná őt átformálni. Hogy Isten szemében nincs elveszett ember. Mi magunk a saját emberi logikánk alapján azt gondolnánk, hogy hát az ilyen embert, aki Krisztust üldözi, megtagadja, káromolja, az övéit üldözi, az ilyen embert azt meg kell büntetni, vagy legalábbis védekezni kell ellene. Ne is lássuk, ne legyen vele semmi közösségünk. És mit mond ezzel szemben Pál? Azt mondja, hogy noha előbb őt káromló, az őt üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. Ugyanazt halljuk itt, mint amit Jézus Krisztus Zákeusnak mond, hogy ő azért jött, hogy megkeresse, ami elveszett, hogy ő azért jött, hogy a bűnösöket vezesse üdvössége. Kicsit más a kontextus, de a lényeg az ugyanaz, mert Jézus Krisztus ma is keresi az elveszettet, ma is keresi a bűnöst, aki kiáraszthatja az ő kegyelmét, és ma is üdvösségre hív bennünket. Mi, mai keresztények pedig sokszor olyanok vagyunk, mint a Titanic hajókatasztrófa bizonyos túlélői, talán ha más nem a filmből emlékszünk rá, hogy amikor kimentették őket a halál torkából, a fagyos vízből, és elfoglalhatták kényelmes, biztonságos helyüket a mentőcsónakokban, akkor megelégedtek a saját biztonságukkal, és nem akarták engedni a személyzetnek, hogy másokat is kimentsen, hogy visszamenjen a fuldoklók közé. Mert mi lesz akkor, ha nem férnek bele a csónakba? És akkor talán mi is összét kell, hogy szoruljunk, vagy mi lesz, ha felborítják a csónakot? Miután ők megmenekültek, a másik ember élete már nem volt számukra olyan fontos. Sőt, féltek azoktól, akik a vízben vannak, mert hát mi van, ha az felborítja a csónakot? De Istennek fontos minden élet. Isten nem ilyen. Ő ma is ugyanúgy hívja és várja azokat,
akik most erőszakosak, most talán nevetnek Jézus Krisztus egyházán, most talán üldözik is, hogy harcban állnak Jézus Krisztus egyházával, ahogy minket is várt, amikor még ilyenek voltunk, és ahogy Pál apostolt is hívta és várta, amikor még ilyen volt. Miközben mi gyakran ítélkezünk csak felettük, Isten hívja és várja őket. Tudunk-e mi tolmácsai, követei lenni ennek a hívásnak? Tudunk-e mi visszamenni a fuldoklókért a jéghideg vízbe? Végül Pál azt is elmondja ebben a néhány mondatban, hogy milyen lett az élete mindezek után. És ezt három lépésben írja le, amit három szóval jelez: rajtam, bennem és általam. Először azt mondja, azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus velem mutassa meg végtelen türelmét azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Pál apostol itt először azt érte át, hogy Istentől teljes bocsánatot kapott mindarra, amit elkövetett ellene, mindarra a szörnyűsége, amiről itt beszámolt, és ami miatt azt mondja, hogy én a bűnösök között az első vagyok. Krisztus levette róla a bűneinek a terhét. Könyörült rajtam. Az így felszabadult hely azonban a szívében nem maradt üresen, mert azt Jézus Krisztus betölti. Jézus Krisztus odaadja a szent lelkét mindazoknak, akiken könyörül. Ő maga költözik bele az ilyen ember szívébe. És Pál apostol például az efézusi levélben így ír erről: lakozzék Krisztus hit által szívetekben. És ezt írják másodszor, miután Jézus Krisztus könyörült rajta, hogy most benne is megváltozik minden. És ő benne kezd el munkálkodni, Jézus Krisztus ereje. Miután pedig az ő dőfös, erőszakos természete a hübris mellett így megjelenik benne Jézus Krisztus szelíd, szerető természete is. És ez a hit által benne élő Jézus Krisztus használni kezdi őt. Küldi azokhoz, akik még nem hisznek, hogy általa azok is higgyenek. Először könyörült rajta, aztán munkálkodik benne, és aztán ebből egyenesen következik az, hogy munkálkodik általa is, hogy használja őt mások üdvösségére. Rajta és benne munkálkodik ezáltal. Így lesz Jézus Krisztus ellenségéből Jézus Krisztus hirdetője, Jézus Krisztus követe. És aki valamikor gonoszul viseltetett Isten népével szemben, aki káromolta Jézus Krisztust és káromoltatta a keresztényekkel is, annak most Jézus ad új szavakat a szájába. Ő indítja jó cselekedetekre, és az ő természete ábrázolódik ki benne. Ezért tudja azt a Galata levélben is leírni, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Azt írja tehát ebben a pár mondatban Timóteusnak, hogy édes fiam, ha én velem megtörténhetett mindez, akkor ez azért történt, hogy ez példa legyen, nem csak neked, hanem mindenkinek, aki úgy érzi, hogy mélységben van. Mert akkor nincs ember a föld színén, akit Isten hatalmas szeretete át ne tudna formálni. De miért tesz ilyet Isten? Mi oka van arra, hogy embereket átformáljon? Hát azért, ha lehet ilyen egyszerűen fogalmazni, és miért ne lehetne, mert Istennek ilyen a természete. Amilyen valóságos az, hogy Pálnak és mindannyiunknak erőszakos, önmagunk körül forgó és dőfös természetünk van a bűneset óta, annyira igaz az is, hogy Istennek pedig ilyen irgalmas, kegyelmes és türelmes természete van. Ő olyan irgalmas, hogy minket megszánva az ő saját fiát küldte el értünk. Ő emberré lett értünk. És ez az irgalom és ez a szeretet vitte Jézus Krisztust a keresztre is. Hiszen ő maga mondta, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki az életét adja a barátaiért. És ugyanez az Isten irgalom mondatta ki azt Jézussal már egyik utolsó szavaként a halálra készülve a kereszten, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Számunkra az életünk egyik legfontosabb kérdése, hogy világosan lássuk, mennyire ráfogunk mi erre az irgalomra, erre a kegyelemre és erre a türelemre. Hogy lássuk, hogy milyen bőségesen árad Istennek ez a kegyelme ma is miránk. És hogy igenis bizonyosak legyünk abban, hogy a mi irgalmas atyánk és a helyettünk meghalt fia valóban kiment bennünket, mert Isten ilyenkor Jézus Krisztusra tekint, aki helyettünk ment föl a keresztre, és mégis mi rajtunk könyörül. És ebből a könyörületből bizony lehet egészen másképpen élni. Látjuk azt, hogy milyen volt Pál azelőtt, és milyen lett később. Gyökeresen változott meg az élete. Aki korábban üldözte Jézus Krisztust és az ő népét, az most a követévé vált. És Isten bizony ezzel a kegyelemmel fogad vissza minket, és ezzel a kegyelemmel tart meg a hitnek is az útján. És ezzel a kegyelemmel visz majd be az örök dicsőségébe is. Kegyelemből dicsőségbe száj, hited majd szárnyat ad, ahogy mondja az ének. Olyan nagy ajándék lenne, és olyan nagy változást okozhatna mindnyájunk életében, ha engednénk Isten jó szavának. És mi is továbbadói lennénk ennek az irgalomnak, ennek a szeretetnek és ennek a türelemnek. Hol nem csak rajtunk és bennünk, hanem általunk is munkálkodna az Úr Jézus Krisztus ebben a világban. Hát adja mindenható Isten, hogy így legyen, és ehhez adjon nekünk is erőt. Amen. Szeretett testvérek, az ige hirdetésére válaszul a 378. dicséret 6. és 7. versét énekeljük. A 6. vers így kezdődik. Tarts meg minden időben. Nem, bocsánat. Igen, tarts meg minden időben minket az igaz hitben. Csendesedjünk el és könyörögjünk. Megváltó Úrunk, valóban Te látod egyedül igazán, hogy milyen hatalmas sötétség van az ember lelkében. Hogy mennyire megromlottunk, mennyire elfordultunk tőled. Hányszor támadtunk ellened, hányszor tettünk, mondtunk és gondoltunk gonosz dolgokat. Sokszor mi ezeket észre sem vesszük. Mégis milyen csodálatos, hogy Te megmutatod ezeket nekünk. Nem azért, hogy elítélj, hanem azért, hogy letehessük ezeket. Hogy Te új életre szülj bennünket, és benned egy valóban megváltozott, Téged kereső, Te feléd tartó útunk lehessen. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem hagysz bennünket így cserben, hogy mi nem tudunk annyira hűtlenek lenni Te hozzád, hogy Te ne maradj hűséges a Te népedhez. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt azért mutatod meg nekünk, hogy munkálkodj mi bennünk, és hogy munkálkodj mi általunk is. Köszönjük, hogy bennünket is eszközül akarsz használni azért, hogy ez a szabadítás, ez minden ember fülébe eljusson. Köszönjük, hogy adtad ezért nekünk a Te igédet, és adtad a szent lelkedet is, amely bennünk munkálkodván mindezt elvégzi. Mégis olyan szomorú a szívünk, Uram, azt látva, hogy mi még a benned élt új élettel sem tudunk sokszor mit kezdeni, hanem ítélkezésre, mások kitaszítására használjuk, miközben a Te evangéliumod ereje ott van a kezünkben, és nem élünk vele. Bocsáss meg nekünk ezért, Istenünk! Bocsáss meg, és tedd cselekvővé a mi kezünket, tedd szaladóvá a mi lábunkat, nyisd beszédre a mi szánkat, hogy hirdethessük, hogy továbbadhassuk mindazt a türelmet, szeretetet, amit tőled kaptunk. hogy általunk is terjedjen az evangélium, hogy emberek hallják meg a te hívásodat, jussanak hite, növekedjen bennük a szeretet te irántad és egymás iránt, és hogy valóban te legyél minden mindenekben. Olyan jó, Úrunk, arra tekinteni, hogy mi ebben részt vehetünk, mert tudjuk, hogy ez egy győzedelmes csata. Ez egy olyan csata, aminek a végén minden dicsőség a tiéd lesz, mert te magad állsz ott, és hívogatsz bennünket, és te magad teszed majd a fejünkre azt a koronát is, amelyet elkészítettél számunkra. Olyan jó, Úrunk, hozzád tartozni, benned bízni, benned reménykedni, még ha sokszor el is tántorodunk erről az útról. Hát kérünk téged, hogy te igazgass bennünket. Ezzel a reménységgel akarjuk most továbbiakban is átbízni az életünket. Tudván, hogy egyedül te vagy az, aki bennünket mindig vissza tud vezetni arra az útra, amire állítottál, aki meg tud bennünket óvni minden bajtól, aki lépésről lépésre meg tud bennünket szabadítani a bűneinktől, hogy a végén valóban tisztán állhassunk meg előtted. De ezzel a reménységgel szeretnénk átbízni minden szerettünket is. Szeretnénk átbízni azokat, akik még nem hallottak rólad, akik sokszor még ellenségesek is te veled szemben. Mert tudjuk, Urunk, hogy a te szereteted hatalma őket is át tudja formálni. Mert a te kegyelmed az, amely minden másnál erősebb ezen a világon. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt így rendezted el már az idők kezdetén, hogy ezt a kegyelmet Jézus Krisztusban, az ő kereszthalálában kaphatjuk meg. Hogy arra tekinthetünk, hogy ő meghalt értünk, és te valóban ezért kegyelmezel rajtunk, és ezért munkálkodsz bennünk szent lelked által, és ezért munkálkodsz majd általunk is. Köszönjük, Urunk, hogy mi a keresztre tekinthetünk. Annak jegyében, annak jelében élhetjük az életünket. Hát így könyörgünk mindazokért, akik még nem a kereszt jelében élnek, hogy őket is hívogasd. Könyörgünk gyülekezetünkért, annak vezetőjét, azokért, akik ma nem tudtak itt lenni, vagy akik ma nem akartak eljönni, mert tudjuk, Urunk, hogy minden akadálynak te vagy a lerontója, és minden megkeményedett szívet csak te tudsz meglágyítani. Könyörgünk városunkért, annak vezetőjért, azért, hogy itt is hirdettessék az evangélium, hogy Budakalászon is legyenek ébredők, akik közelednek hozzád, akik felét fordítják az arcokat. Könyörgünk országunkért és annak vezetőjért is, azért, hogy valóban a te dicsőségedre tudják használni mindazt a megbízást, amit tőled kaptak. Azért, hogy ebben az országban valóban az evangélium hozza össze a keresztényeket. Könyörgünk mindazokért, akiket üldöznek a te nevedért, akik megaláztatást, szenvedést, sokszor halált kell elszenvedjenek te érted. Kérünk, Urunk, hogy bátorítsd őket, hogy add nekik a te reménységedet, a te szent lelkedet azért, hogy meg tudjanak kapaszkodni a legnehezebb órákban is. De ugyanígy könyörgünk az őket üldözőkért is, tudván, hogy egyedül a te szeretetet tudja őket is megváltoztatni. Hát így kérünk, Urunk, hogy légy és maradj a te népednek őriző pásztora. Legyél te minden mindenekben. Így őrizd meg bennünket életünk minden napján. Amen. És kérünk, hogy hallgass meg most azokat az imádságokat is, amelyet csendben egyen-egyenként mondunk el neked, mielőtt elmondanánk tőled tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.